Veszprém rejtett kincsei című műsorunkat hallják.
Üdvözlöm a Veszprémi Mária rádió hallgatóit. Szeretettel köszöntöm állandó beszélgető társamat, Jákai Bernadett helytörténeti kutatót.
Üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Hűséges hallgatóink tudhatják, hogy barangolunk Veszprémben, Veszprém környékén. Legutoljára kirándulgattunk, kilátópontokat érintettünk, beszélgettünk arról, hogy miért fontosak ezek a tanösvények a mai napig, miért jó ezeket a kilátókat így rendben tartani. De mivel műsorunk értékbóvár, ezért menjünk vissza egy kicsit a múltba, és nézzük meg, hogy régebben mit jelentett a zöld övezet, a környezetünkben levő zöldek karbantartása az embereknek.
Egy nagyon érdekes témában sétálgatunk most egyébként. Ez úgy érzem, hogy nem csak a mostani városlakóknak, veszprémieknek kell, hogy gondot fordítsanak erre, hanem tényleg valóban ismerjük meg, hogy a felmenőinknek is mennyire fontos volt ez a zöld kultúra. És mint helytörténeti kutató elég sokat foglalkozom a turistasággal, a turista történettel. Nagyon, de nagyon sok anyagot találtunk mi erről. A krónikák is beszélnek róla. Városunk természeti értékeiből adódóan rendkívül gazdag zöld kultúrával rendelkezett. De ennek ugye megvoltak a korszakbeli sajátosságai. Nem is kell annyira nagyon a távoli múltba menni, hiszen itt már az írott krónikák idején, tehát az 1860-as évek után a polgárosodó Veszprém lakósai már nagyon-nagyon nagy figyelmet fordítottak a város zöldövezeteire, sétányaira. Kezdődtek még a szervezetlen, tehát nem egységbe foglalt, és nem szervezetileg fontos, hanem csupán közösségek által szervezett programokkal, szabadtéri programokkal. Ennek egy sajátos kultúrája volt. Végül is innen kezdődik az egész történet. Ebből a visszatekintésből fogunk most egy kicsit úgy előre nézni a múltból a jelenbe.
Ez belvárost érintő, vagy inkább a város peremén lévő zöld övezetek kultuszát jelentette?
Egyrészt a város peremén lévő zöld kultuszt, illetve természetesen az életmódból, a társadalmi szokásokból adódóan a város belső területén lévő zöld övezeteknek a megóvásáról is szó van. Tehát itt egységesen a határbeli és a belvárosbeli zöld övezetek játszottak fontos szerepet. Magában a mai belvárosnak számító utcák, terek, parkok, azok, amik bár nehezen hihető, de több évszázados kultúrájuk van.
Ha visszagondolok, a mai belváros, igen, hát a belváros része, ami régebben egy belső vasútállomás volt Veszprémben.
Igen, igen, 1909 óta létezik ez a belső vasútállomás, de itt, ha most arról beszélünk, hogy miért is voltak fontosak, hogy egyáltalán ezeknek a szükségesére, a nagyiparosodó Veszprém hatására kell, hogy legyenek zöldövezeteink. Tehát ezt visszavezethetjük többféle társadalmi millióbe, de ugyanakkor akár gazdasági, akár műszaki, vagy akár bármilyen területen mezőgazdasági szempontból is gondolkodunk, előbb-utóbb arra jutunk, hogy az idegenforgalom, a turistaság részére nagyon fontosak voltak, hogy megjelenjenek.
Tehát ez lett volna a kérdésem, hogy ugye a Balaton elég közel van, gondolom, hogy nem csak nagy a vonzás ereje, hanem régebben is az lehetett. Mi volt az, ami mégiscsak ide vonzotta az idegenforgalmat?
Hát, hogyha most egységesen turistaságról beszélünk, és a turistaság aranykorában, tehát az 1926-tól 44-ig tartó veszprémi aranykorban, elsősorban Veszprém ezer éves múltja, történelme, nevezetességei, elsősorban a Szent István jubileumi évek, vagy a Szent Imre herceg éve, vagy akár gondolhatunk a veszprémi társadalmi összejövetelekre, programokra, Veszprém Balaton, Pakony kiállításra, eukarisztikus kongresszusra, ezek mind-mind vendégcsalogató rendezvények voltak az ezer éves veszprémi jegyében, főleg a Szent István kultusz idején. Nem csak a nevezetességekre kellett, hogy figyeljenek, a Veszprémet övező és Veszprém hírnevét felemelő természeti környezet megóvására, szépítgetésére, csinosítgatására is. És ezt megelőzően már a század elején is odafigyeltek erre, hogy Veszprém egy olyan kultikával bír, ami fölöttébb lekőrizi az összes többi fejlődő magyar várost, és ezt a zöldövezetőnek, illetve a természeti kincseinek köszönheti.
Azt gondolom, hogy a veszprémieket ismerve nem csak most vannak civil szerveződések. Valahol ennek története lehetett. Ugye, hogyha visszagondolunk, hogy nem akarok most itt nevesíteni semmit, hogy milyen egyesületek és civil szervezetek, de nagyon sokan szívükön viselik Veszprém várost, magát a várost, most teljesen mindegy, hogy milyen tekintetben. Azt gondolom, hogy régebben is, tehát ennek azért lehet hagyománya, hogy régebben is ilyenek voltak, itt civil szerveződések voltak talán.
Hát gondoljunk vissza az 1800-as évek utolsó harmadára, ugye, amikor valójában elindul egy ilyen polgárosodó korszak, és a nagy reformizálások, vagy ipari fejlődés, találmányok felfedezése, tehát magával vonta ez a kultusz azt is, hogy a környezetét az ember egy kicsit figyelje, odafigyeljen, hiszen a társadalmi millióhoz hozzátartoztak ezek a társasági szokások, hagyományok, életmód, a piknikelés, vagy a korzózás, vagy a társasági élet, kötelező társasági életnek a követése és a gyakorlása, ez egy társadalmi szimbólum volt, és nyilván, hogy ezek a civil szerveződések efelé orientálódtak. És így jöttek létre tulajdonképpen az első olyan szerveződések, ahol a mit tehetünk a város kultúrájáért, környezetéért, szépségeinek a megóvása, stb., hogy ne csak magunknak, hanem a környezetünknek is adjunk egy nagyon felemelő komfortot, és így ez a polgárosodó közösség elsősorban olyan szervezeteket hozott létre, ahol mások, vagy a környezet, vagy egy közösség megsegítésért tettek. És így jöttek létre ezek akár a nőegyletek, akár a jótékonysági szervezetek, vagy akár a veszprémi szépítő egylet is, ami ugye annak a céljából alakult, hogy Veszprém értékeit felemelje, és megmutassa a nagyvilágnak. Mert láttak abban fantáziát, és sőt, nagyon komoly elhatározást a jövő érdekében, hogy rendbe kell tenni a környezetet, szépítgetni, csinosítgatni, megóvni azt a kultúrát, ami adott egy város életében. És ugye ezt látták felmenőink, hogy ezért voltak rendezetlen állapotok is, voltak olyan használhatatlan területek a városban, amit bizony rendbe lehet tenni és fel lehet kultizálni, annak érdekében, hogy minél több idegen vagy vendég érkezzen a városba, és felemelő érzéssel menjen el a városunkból. Ugye akkor nem volt még azért annyira nagyon nagy a nyomtatott sajtó sem, vagy széleskörű, vagy igazából a képeslapok, amik tudósítottak egy város életéről. Ezek adták meg azt a lehetőséget, hogy a városról kifelé nagyon értékes dolgokat vigyenek el a városba érkezők. És ez az egész ugye a század elején virágzott, hogy a várost körülvevő természeti szépségeket azt a városnak magáéva kell tenni, vigyázni, embereknek felhívni a figyelmét, hogy micsoda értéke ez a környezetünknek. Tehát tulajdonképpen a környezeti nevelés, amiről ma is beszélünk, ez az öko, környezetpedagógia, stb., ezek már mind a század elején működtek különböző szintű szerveződésekben eszmékkel.
Lokálpatriotizmus nem csak ma van, hanem régebben is volt, de térjünk vissza az idegenforgalomra. Megérkezik valaki Veszprémben, vagy érkezett mondjuk a századforduló környékén, ugye nem autóbusszal, hanem vonattal. És hogyha nem a Balaton felül érkezett, akkor a mai egyetlen egy vasútállomásra, amit régebben úgy hívtak, hogy Veszprém külső, érkezett meg. Mit látott? Leszáll a vonatról, elindul a város felé, és milyen útvonalon indulhatott?
Hát attól függ, hogy melyik időszakában érkezik. a vasútra, ha csak akkor, amikor még a század elején a szépítőegyletek karolják fel a város zöld kultúráját, akkor esetleg az a vásározó, aki Veszprémbe érkezik, akkor még nem tud átszállni az 1909-ben létesített szárnyvonalra, ami a Veszprém belsőt is érinti, de ha gyalog érkezik, ami előfordult nagyon, akkor ez a vásározó például fogta a kis cokmokját, elindult befelé gyalog a városba. Ha nem volt olyan szerencsés, hogy egy hintó vagy egy szekér menjen érte, vagy egy lovaskocsi, hogy bevigye a vásártérre, akkor gyalog volt kénytelen beindulni a városba, ami onnan a vasútállomástól 4 kilométerre volt. És elindult a vásározó szépen a mai Aranyos Völgynek az útvonalán, ugye, ami akkor séta és kereskedelmi út volt, és a zöldövezeten keresztül a sétpatak csörgedezése mellett, a Seredomb és az Aranyos Völgy ölelésében szépen ebbe a csodás környezetben indul el egyenesen észak irányba a mai Fenyves utca vonalán, és ott a környező vízimalmokkal találkozik. Hát még egyelőre ott a század elején nagyon kis sarjadó, a sziklákra éppen akkor elültetett kis facsemetékkel, tehát még viszonylag kopár sziklákat látni a beültetések előtt, mert ugye ez 1907-ben történik, illetve több évben, a század elején, 1904-ben, 7-ben voltak ezek az ültetési próbálkozások, ugyanúgy az Aranyos Völgyben is. Ahogy eléri a Cserhát lankáit szépen a mai Giricses lépcsőnek a helyén lévő kis közlén domboldalon felsétál, és a Cserhát város részen keresztül éri el a vásárteret. Ha ideje adódik, akkor a gyalogolása alatt körbenézés látja ezeket a csodálatos természeti értékeket az akkori vásározó. Volt ilyen szerencséje, hogy ezekben részesülhetett.
És már is elérkeztünk olyan helyekre, amiről mai ember talán nem is tudja, hogy mi volt. Például, ha most autóbusszal érkezik, leszáll a vásárcsarnoknál, ugye vásárt említettünk, nem is tudja, hogy ez a Bagolyvár.
Igen. A mai veszprémiek nagyon kevesen emlékeznek már, tehát a mai generációk közül már csak az idősebb generáció emlékezik arra, hogy itt a mai autóbuszállomás helyén, illetve a vásárcsarnok területén lévő egykori városszéli, cserhátszéli területen, ugye nem csak a Csomai Major vagy az Angeli Major, hanem mellette egy sziklás övezet, kimagasló övezet volt, ez úgy hívták a régiek, hogy Bagolyvár. A bagolyvári sziklát többen is most már úgy ismerik, emlegetik az elmúlt évszázadokból, és az itt álló épület, tehát az a létesítmény, ugye, ami nagyon meghatározta akkor ezt az időt, ezt a korszakot és ennek a területnek a milliójét. Régi veszprémiek, hát sajnos ma már nem élő visszaemlékezőink mesélték, hogy az ő gyerekkorukban, a cserháti gyerek lévén, ugye nagyon sokat jártak ki oda a bagolyvári sziklához, és a 10-20-as években egy városszéli kis nyugodt romantikus területe volt ennek a városrésznek, 30-as években kezdett úgy felkultikálódni, hogy végül is kirándulókat is oda vonzotta ez a sziklás egység, a völgyi kutipatak csörgedezése, és hogy ilyen kis milliót adott a sétákra, kikapcsolódásra. A 30-as évektől igazából kezdett ez a terület egy ilyen kis kirándulóhelyé válni.
Ennek az úgynevezett kirándulóhelynek a rendben tartása, ez városi feladat volt, vagy az emberek voltak olyanok, hogy vigyáztak rá?
Ezeknek a kirándulóhelyeknek végül is egyrészt volt olyan lehetőségük, hogy karba vette a város. Na most, ha a város mondjuk nagyon kevés ilyent tudott gondozni városi fenntartásban, egyrészt az egyletek végezték ezeket a feladatokat, a szépítő egyletek, vitészeti-szépítészeti bizottságok például, vagy magánterületen volt, akkor nyilván a tulajdonosnak volt erre lehetősége, de ezek a szép zöldövezetek többsége, ugye, ha belegondolunk, parkok, sétányok legtöbbje egyházi fenntartásban volt, tehát püspökség, irgalmasok, angol kisasszonyok által létesített zöldövezetek, és a városi közparkok azok kevesebb kultusszal bírtak, tehát ilyen szempontból, mint az egyházi vagy a magánkertek.
Gondolom azért eléggé nagy szerepük volt a város életében.
Igen. Egyrészt azért, mert belegondolunk a mai ökopedagógiai rendszerbe, meg ezekbe a környezettudatos nevelési programokba, akkor visszamenőleg azt látjuk, hogy a környezeti nevelés az már ebben az időben is őnáluk is nagyon fontos szerepet kapott. Az egyházi nevelésnek egy fontos szempontja volt. A személyiségfejlődésben, nevelésben ez egy kiemelkedő kultika volt. Ugye nem csak a mai világunkban tartjuk fontosnak, meg itt a klímaváltozások közepette beszélgetünk ilyenekről, nem. Ez már az ő világukban, az ő idegben, mindenkori városlakóknál ez egy fontos szempont volt, és az angol kisasszonyok tekintélye az viszont odáig is emelkedett, hogy fontosnak tartották a tanítványaiknak a, mármint a nőnevelés és a lánynevelés szempontjából, fontosnak tartották a természetre való nevelést, természettel való megismerkedést. Ugye, ha belegondolunk, akkor egy jó házi asszony nevelés az abból is állt, hogy ismerje a természetet. Ugye itt a földön, a gazdaságokban való munkálatok, ezek mind erre vezették rá az embereket, megtanulni a természettel bánni, megismerni a természet törvényeit, és végül is ez vezetett rá. Manapság már a környezeti nevelésünk az arról szól, hogy a mi kultúránkat őrizzük, a személyiségünket, fejlődésünket, hiszen a mai civilizált világunkban már nem biztos, hogy arról szólunk, hogy a mezőgazdaságban lévő ismereteinket gyarapítsuk ezzel. Én így gondolom, és ugye az irgalmasok is, meg az angol kisasszonyok is ezt nagyon fontosnak tartották akkor, hogy a természetben való tanítás, tanulást. Ezért is jártak ki nagyon sokat a természetbe, a kis erdőbe, vagy a táborálási erdőbe, mezőkre, rétekre, és ott tartották meg a szabadtéri foglalkozásaikat. Ezek az egyházi iskolák nagyon sokat jártak ki a sétpatakhoz tanulmányozni a vizek élő világát, és egyáltalán ugye ezeket most is így csináljuk, hogy hát nem a tankönyvszagú anyagokat kell itt nagyon bevésni, hanem csak úgy működik egy tanulási folyamat, ha a természetben találjuk meg azokat az értékeket, amivel könnyebben elsajátítható ennek az ismerete. És végül is így a városszéli erdőkben nagyon sokat kirándultak ezek a lánykák. Sokat jártak a Bakonyba, sokat jártak a Rab Mária forráshoz. Tehát a város adta természeti lehetőségeket, mind kihasználták. A sziklákat, a sziklavilágát, a növényzet, állatvilágot mind tanulmányozták ezek az iskolák.
Az előzőkben beszélgettünk az összefogásról, tehát hogy a város különböző civil szervezetei hogy fognak össze. Most óhatatlanul is eszembe jut, hogy a mai értékmentésben is hogy fognak össze a civil szervezetek, meg hát a vállalkozók és az önkormányzat is. Nekem a Giricses lépcső most a legfrissebb példa a fejemben, és állandóan ezt gondolom, hogy azért jó, egy darabig elhanyagolták, és nagyon sok mindent kellett rendben tenni. De azért lehet, hogy régebben erre vigyáztak az emberek.
Giricses lépcső és a panoráma terasz, a mai panoráma terasznak ismert kilátópont, ugye? Ennek is van egy kultikája, tehát a régi veszprémiek is nagyon jól ismerték ezt a környéket, jól ismerték és kihasználták azt a részt. És mivel ahol a Giricses lépcső halad, ez az útvonal, ez valamikor utca volt. Tehát annak a Fenyves utcának a folytatása, amin keresztül évszázadokon érkezett a kereskedelmi útvonalon a vásár közönsége, és a vásározók haladtak. Maga a lépcső az a 30-as évek végén kezdott felépülni, hiszen a Szent István jubileumi évre vonatkozólag, ugye rendbe tették azt a magaslatot ott, és ugye bármennyire hihetetlen, de azon, ahol most a lépcsősor halad, ott házak voltak, és az volt a Giricses utca. Párházzal rendelkezett, és annak az emelkedőnek 38-as jubileumi vándorlásra, Szent István vándorlásra készítették el azt a lépcsősorát, amit az 1938-as veszprémi útifilm is bemutat. És ugye, ha azt nézzük, hogy a mai világunkban figyeltünk csak erre föl, hogy ott van egy árván húzódó lépcső, és romban, gazban ott Csipke Rózsika álmát aludta, ugye, évtizedeken keresztül, egészen a Cserhátnak az építése igaz, nagyon, nagyon komoly célt szolgált. Városi összekötő út volt a Fenyves utca és a Cserhát között. Csak amikor az új Cserhát építése elkezdődött, és a Kopácsi utat kiépítik, akkor a Gericses lépcső valahogy úgy elfelejtődik. És a 60-as években már romlás lépcsőjének nevezik. Egy nagyon komoly úti könyvben, illetve egy komoly idegenforgalmi konferencián Vajkai Aurél felszólalt ez ügyben, hogy rendbe kell tenni azt a lépcsőt, mert az nagyon értékes, és az annak fontos szerepe van. Sajnos a 60-as évektől nem. Tehát nem történt különösebb változás, viszont az ott lakók jelezték, hogy az 50-es, 60-as években még ott kiránduló csoportok mentek ki a kilátópontra, hiszen egykoron annak a 30-as években kultikája volt, hát ott haladt végig a Szent István vándorlás, azon a részen ment keresztül, Cserhátnak azon a részén, a legszebb pontjain ment végig az út, hogy leérjen a Fenyves utcára, és onnan jutasson át a Papodra vezessen az út. Ez az útvonal még az 50-es években is, hát idegenforgalmi úti könyvek is jelzik. Tehát a 60-as évekre ez az út elárvult.
Újra lett gazdája?
Igen, hát mert 2000-es évek elejétől kezdtünk rá igazából figyelmet fordítani arra, hogy a kutatásaim során is leltem olyan tényeket és adatokat, ami azt mutatja, hogy ez a lépcső valóban a küzdés lépcsősora volt, mert többen is a régi időben sokan foglalkoztak ennek a felélesztésével. De hát igazából csak most a mi évtizedeinkre, a 2000-es évek első 10 évében kezdtünk rá figyelni, amikor szintén a civil szervezet, Cserhát társaskör orientált rá. És ezért ezt a lépcsőt mindenképpen meg kellett menteni az utókornak. Ebbe kezdtek belesegíteni az mai helytörténeti kultusszal foglalkozó szervezetek, közösségek. Igazából csak 2007, 2008, 2009 tájékán figyeltek úgy fel rá, hogy na, akkor ezt egy bizonyos beruházás keretében fel tudják újítani. Így tudott megmaradni ez a lépcső sormára nekünk, aminek nagyon örülünk, főleg azok, akik most már olyan programokat szerveznek, amik ilyen kis sétákkal egybekötött, és már itt a veszprémiek ezt a Gericses lépcsőt is így hosszú évtizedek után újra járhatják.
Ahogy régen volt a civil szervezeteknek élete és kultusza, úgy kezd az is most feléledni,
igen,
hogy a
igen.
Várost szépítsük.
Ennek megint csak örülök, mert az én helytörténeti kutatásaimban is szerepel ez a tény, hogy a város szépítés az nem csak egy bizonyos korszak vagy érának a lénye, hanem ez egy mindenkori, az emberiség egy város történetében mindenkori fontos feladatnak kell, hogy legyen, átörökítve persze az utódoknak ezeket az értékeket. Én mindig csak így a század elő és a 10-20-as évekre fókuszálva állapítom meg, hogy őseink is mennyi mindent tettek ezekért a kiránduló útvonalakért, a megóvásáért, tisztántartásáért, a szépítéséért, a felemeléséért, azért, hogy a vendégek, hogy ide jöjjenek Veszprémbe. És mivel voltak is, tehát a 30-as évek végén itt akármennyire zűrös, zavaros volt a politikai látkép, akkor is ide tudták hívni, marasztalni azt a sok-sok ezer vendéget, akiket a város fogadni tudott a 30-as években. A Szent István jubileumi év tükrében, a vándorlás tükrében Csolnoki Jenőnek köszönhetjük. Én úgy gondolom, hogy ő volt az egyik legnagyobb veszprémi, aki bár már akkor nem itt Veszprémben tevékenykedett, de ő még távolról is, messziről is gondot fordított arra, mint a turistaság atya, vendégeket hozzon ide a városba, és így ezen keresztül ide vezette be a Szent István jubileumi vándorlás utat, és ennek foganatja is volt abban az időben, és Veszprém így került be egy olyan országos elismerésre, ami aztán sajnos később már elvesztette ezt a milliójét, de a 30-as évek voltak azok, amik leges legjobban a város történetében igyekeztek felemelni a város hírnevét.
Műsoridőnk sajnos kezd a vége felé járni. Talán lehetne azzal zárni, hogy próbáljuk meg a gyerekeinkbe ezt a szellemet továbbvinni, amit az angol kisasszonyok vagy a Csolnoki Jenő is közvetített, hogy szép maradjon a városunk. Köszönöm szépen a beszélgetést Jákai Bettinek.
Köszönöm szépen.
Sors Gyulánét hallották.
Értékbúver, Veszprém rejtett kincsei című műsorunkat hallották.
Reggeli magazin műsorunkban veszprémi stúdiónk adása után híreket mondunk.
Híreinket hallják. A mikrofonnál Stassny Eszter.